békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 188. dicséretünket.
Thank you. Hallgassuk meg, miként szól Isten igéje hozzánk az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, a 37. verstől egészen a fejezet végéig. Amikor ezt hallottátok, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal és lelkükre beszélt, és így kérdelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Eddig az írott ige, gyertek, imádkozzunk. Örömmel és hálálással jöttünk a Te szent színed elé, Úrunk. Örvendezünk, hogy újra itt lehetünk a Te templomodban, a gyülekezet közösségében. Hálát adunk, mert Te vezettél bennünket az élet útvesztőiben, és most visszatekintve láthatjuk, hogy Te útod volt az, mert hozzád vezetett. Kérünk és könyörgünk, csendesítsd el a mi háborgó lelkünket, hogy egyedül a Te szent igédre figyeljünk, és a Te igéd fényében ismerjük fel mindazokat, akiket útításul mellénk adtál. Akkor is, ha itt távol vannak tőled, és nekünk kell őket hozzád vezetni, és akkor is, ha itt ül a templomban, de még nem ismerjük őket. Vágyunk a vele való közösségre, Istenünk. Szentelj meg bennünket azzal, hogy lelkeddel közösséget vállalsz velünk. Taníts minket ma is a Te egyházad dolgairól. Amen. Az igehirdetésre készülő énekeljük 375. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Jézus az ígéretet én beteljesített. Már első hallásra is nyilvánvaló, hogy mennyire más volt ez a gyülekezet, mint a mai. Mert ha én jellemeznem kellene a saját gyülekezetünket, akkor nem feltétlenül az igében hallottakat sorolnánk fel. A hangsúly inkább a külsőségekre terelődne. Hogy hol van a templom, ki a gyülekezet lelkésze, hogy hány járnak templomra. Sok mindent felsorolnánk, és valahol a végén térnénk ki arra, amit Lukács itt leír. Olyan ez, mint mikor otthon előkerülnek a régi fényképek. Mindig meghatóan bennünk a családi képeket, és szembesülni azzal, hogy akiket mi már csak idős korunkban ismerünk, azok is voltak fiatalok. Sőt, amikor 100 évvel ezelőtti képek kerülnek elő, akkor is van még valaki, aki emlékszik, hogy ki is ez a képen. Lehet, hogy ez éppen az én édesapám, vagy a dédnagyapám. Ilyenkor elkezdik sorolni az unokáknak, hogy ki kicsoda a képen. Jönnek a kérdések is. Te is volt olyan fiatal? És akkor még így nézett ki a ház, még volt a lovaink. Valami ilyesmi hasonló érzést tölti az embert, amikor az első gyülekezet képét a saját gyülekezetünkhöz hasonlítjuk. Azóta annyi minden változott, ahogy egy fotográfia nem képes konzerválni az általán megörökített képet, úgy nem is képes követni az eseményeket, amelyek azóta történtek. Ugyanúgy a bibliai történet sem tudja konzerválni az akkori helyzetet, és ez se tudja, hogy azóta mi történt. Nem érkezett itt a változás, nem tudja, hogy voltak azóta viták, hogy terjedt az evangélium. Nem tudja azt sem, hogy volt, amiben nem értett egyet Pál, vagy Péter, vagy éppen Jakab is Pál. De mégis van valami, amiben egyek voltak. Hitben egyek tudtak lenni, vissza tudtak tekinteni arra a képre, amire ma is vissza tudunk tekinteni. Hiszen ez a kép, ez felekezettől, földrésztől, nyelvtől, néptől független, és ennek kell megállnunk. Elgondolkozni arról, hogy Lukács az apostolok cselekedeteiben milyen képet vázol fel. Ez a kép a mi gyülekezetünk képe is, nem csak a Jeruzsálem gyülekezeté, mivel Isten igében van és az egyházról szól. Hiszen ahogy a jeruzsálemi hős gyülekezet, úgy a mi gyülekezetünk is Krisztus teste, amely teremtője képmására folyton változik. De mint a régi fénykép, az arcvonások, úgy az ige tükrében az egyház jelenvonása is megmaradunk. Érdemes tehát ezt a képet jól megnézni. Ez a kép, ami gyülekezetünket ábrázolja. De valóban ilyen a mi gyülekezetünk? Valóban azt ábrázolja, ami ez a gyülekezet itt? Vagy már rég lemondtunk arról, hogy valaha ilyen lehet? Elfogadtuk azt, amit a média egyfolytában ránk nyom, hogy azt sugallja, azt a világ szemléletet fürkészi egyfolytában, ami a szenzációkról és a rossz hírekről szól, és elfelejtkezik a jó hírről, az evangéliumról. Ha azt hiszük, hogy Isten számára az ügynök kérdés, a migráns helyzet, vagy épp a gazdasági helyzetünk fontos ebben a gyülekezetben, akkor nagyobb tévedünk. Istennek fontos, ami minket foglalkoztat, de ő az igényében már örök választ adott a kérdésünkre. Jelen esetben a lélek Lukácsot választotta ki arra, hogy az egyház Istentől rendelt képét megmutassa. Lukácsot, aki nem az apostolok cselekedetét először, hanem a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Második könyve elején vissza is utal az evangéliumra, mert enélkül, a Krisztus alap nélkül nem ér semmit az egyház. A másik fontos dolog, amit Lukácsról tudnunk kell, az ő címére vonatkozik. Az apostolok cselekedetei elnevezés az emberi tényezőre teszi a hangsúlyt. De ha valójában megnézzük a történetet, akkor rájövünk, hogy mindig is a főszerep a léleké volt, és az is ma. És ha a lélek cselekedeteit látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, akkor értjük meg igazán, hogy ennek nincs vége, mert a műáltal beszélt események sora ugyanúgy folytatódik, és nem fejeződik be, hanem az egyház történetében tovább halad, és így elérünk a mi gyülekezetünk történetéhez is. Hogy ez hogy lehet, vagy lehetséges egyáltalán, választ kapunk, ha felismerjük, hogy körülmények, személyek, tehát a külsőségek ugyan változnak, de a lényeg az ugyanaz marad, mert az egyház lényege maga Krisztus. Az első gyülekezet, tehát bemutató képen épp úgy felismerhető az ott lévő Krisztus a nézése, mint ahogy a mi gyülekezetünkben. Hiszen őket is ugyanaz a lélek vezette, aki a Krisztusból merít és róla tesz bizonyságot, és eszünkbe jutott mindent, amit ő mondott. Nézzük viszont a részleteket. Milyen a Krisztus egyháza? Erre a kérdésre válaszolva Lukács 5 fontos dolgot mond el. Először is azt olvassuk, hogy kitartóan részt vettek. Az első gyülekezet tagjai kitartottak Isten mellett, aki elküldte fiát és szent lelkével is megajándékozta őket. Kitartottak egymás mellett, ezért, ahogy a Zsoltáros mondja, áldást és életet kaptak az Úrtól. Hittek az üldözése idején Jézus biztatásának, aki mindig kitart az üdvözül. Buzdították egymást minden egyes napon, mert részesei lettek a Krisztusnak, és vele együtt az ő egyházának is. És ezt igyekezték mindig szilárdul megtartani, ahogy a zsidó levélben is olvassuk. A kitartás a keresztény ember életében nem pusztán a cél, hanem sokkal inkább a hitének a lélektől kapott ajándéka, azaz a hűség. És ebből a hűségből fakad az egyház 4 lukácsi karaktere. Az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádság. Nekünk is ragaszkodnunk kell a hithez ezen alapvető életmegnyilvánulásaihoz, hogy mi is úgy tudjuk összegezni az életünket, mint élés. Buzgolkodtam az Úrért. Egy ilyen bevezető után sorolhatjuk a mi panaszainkat, hogy a mai egyház milyen távol van attól az ős gyülekezettől, hogy milyen nehéz körülmények vesznek körül minket. És felbúzoghat a mi bensőnkben is, hogy visszatérjünk az elveszett paradicsomba, vagy legalább az apostolok korába. Csak soha nem tévesztük szem elől azt, hogy a kitartás az nem a körülmények által létrejött emberi magatartás forma. Ehhez a mi belső válaszunk Isten hűségére. Ebből a kitartásból indul ki minden a külső megnyilvánulásunk. Az Istenre, az igére, a lélekre, az egymásra figyelésünk, az úrvacsora, az ima életünk, minden. Az apostoli tanításban minden kereszténynek részesülnie kell, már az egyház tagállása előtt, de utána is kitartóan részt kell benne vennie, ahogy a konfirmandusoknál is látjuk. Konfirmációval nem szakad meg az, ami az a tanítás, amiben eddig részesültek. Kávin mondja azt, akkor egy prédikációra sokan, most pedig 100 ige hirdetésre is kevesen térnek meg. Ott mind kitartóan együtt voltak, ma alig minden 10. egyháztag mutat közepes buzgóságot az előmenetelre. Az apostoli tanítás nem puszta elmélet, hanem életgyakorlat. Az első gyülekezet még nem olvasta az evangéliumot, ők élték, hiszen az apostolok ott voltak közöttük. Egy nyugat-európai igehirdető mondta el, amikor új autót vásárolt, akkor tűnt fel neki, hogy az előző autójának a holdfele sokkal nagyobb volt. Előtte ez nem zavarta, hiszen jól meg volt azzal is, de amikor megismerte, hogy ez lehet jó is, akkor már zavarta. Ő akkor annyiban beérte, de most már tudja az új sokkal jobb. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a megszokott hozzáállásom szerint egy-egy igehirdetésből milyen kevés üzenet jut el hozzánk. Ha az Isten tisztelet után valaki megkérdez bennünket, akkor egy-két mondatban össze tudjuk foglalni, mi történt az Isten tiszteleten. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a prédikáció többi része valaki máshoz szólt. Nem vagyunk kitartóak, sem az Isten tiszteletre készülésben, sem a prédikációra figyelésben, sem az otthoni újragondolásban. Ha ugyanis igaza van annak a tengeren túli missziológia professzornak, aki azt állítja, hogy annak az igehirdetőnek, aki 20 percet szeretne a szószéken, azaz itt fenntölteni, annak legalább 20 órát kell készülnie, aminek a legfőbb híve majd a látogatásokban van egy végben, akkor ez leginkább ugyanannyira igaz a hívekre is. Hetente egyik óra ige fölötti elcsendesedéssel kéne készülnünk az Isten tiszteletre. Az pedig természetes, hogy nem csak felkészülnünk kell, de meghallani is az igét, hanem meghallani is kell mindazt, amit mondani szeretne nekünk Isten. Beilleszteni életünk megfelelő helyére, élővé és hatóvá tenni az apostoli tanítást, és ebben kitartóan részt venni. A közösségben követhetjük igazán Jézust, akinek egész élete egy közösségvállalás volt. Ő a testélet Immanuel, azaz velünk az Úr. A közösség egy kontrollt jelent az általános meghallott és megjelent tanításban, de ugyanakkor egy megerősítést is ad a gyülekezet a mi hitünk gyakorlásában. Hiszen láthatjuk, hogy mások is hogyan küzdenek mindazzal, hogy megértsék az örök üzenetet, ami a világban, és utána majd a mai világban ezt érvényesíteni tudják. Továbbá megérthetjük, csak akkor vagyunk méltóak a Mesterhez, amiközött mi közösséget vállalunk a társadalom kitaszítottjaival, sőt, akár még ellenségeinkkel is. A válsággal terhelt időszakok felfokozzák az emberek érdeklődését Isten igéje iránt, és kíváncsian figyelünk, hogy mi keresztények, akik az Isten útmutatását követjük, hogyan éljük meg ezeket, hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre. Olyan ez a helyzet, mint az észak-amerikai indiánoké, akik megkérdezik a sámányokat már a nyár elején, hogy vajon hideg lesz a tél, elkezdik-e már gyűjteni a rűzsét. Hosszú, kemény tél lesz, válaszolja a varázsló, kemény télre számítanak, és még a műholdak is látják, hogy az indiánok már ekkor elkezdik gyűjteni a fát a télre. És ezért a hírekben is ezt mondják be, hogy a többi ember is készülhessen a télre. Minket figyelnek a kortársaink, akik még ennek a világnak élnek, mert csóválóba várják az Isten fölnek megjelenését, hogy a római levél ír. A lélek a Krisztussal való közösségben tesz alkalmassá minket az Atyával való közösségre. Ugyanakkor a Jézussal való közösségünk az a Krisztus által megváltottakkal való közösség is. Az Atyával való közösségünk, az ő gyermekeivel való közösségünk. Tehát a lélek azáltal, hogy Krisztushoz vezet, a gyülekezet közösségének tagjává tesz. Azt is látnunk kell azonban, hogy a mi Istenre figyelésünk nem jelentheti azt, hogy hátat fordítunk a világnak. Mert nem csak elhívásunk, hanem küldetésünk is van. Ilyen módon tehát közösség azt jelenti, hogy közösséget vállalunk az árvákkal, az özvegyekkel, a szegényekkel, és mindenkivel, aki rám bízatott. A tenger megtörésében való együttlétre maga Jézus biztat minket, amikor azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Krisztus egyházának ebben is kitartónak kell lennie. Nem kereshetünk kiforgásokat, nem menekülhetünk el, hanem kitartóan részt kell vennünk ebben is. Ez leginkább az önvizsgálatra és a bűnbánatra, majd a szabadításban való örmentezésre való készségünket teszi próbára. Édesanyám gyülekezetében egy ünnepi istentiszteletkor a gyülekezet 80%-a felállt, amikor az úrvacsorára készültek. Majd kiment. Kérdésemre édesanyám elmondta, hogy ez itt teljesen természetes. Menthethető ez azzal, hogy komolyan veszik az apostoli intést, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyik arról a kenyérből. De Isten előtt az ítélet napján nem szolgál majd mentségül az, hogy azért nem vettem úrvacsorát, mert féltem. És mivel soha nem úrvacsoráztam, így soha nem tartottam önvizsgálatot, sem bűnvallást. kitartóan részt kell vennünk tehát a kenyér megtörésében. Érdemes meg is belegondolni, hogy a feltámadott Jézus tanítványai csak a kenyér megtöréséről ismerték fel Jézust. Én csak félbe menetre magunk, de mondanom kell, hogy a kenyér megtörése az ókori keleten nem azt jelentette, ami ma nálunk jelent, hanem ők minden étkezést ezzel kezdtek. Ez tehát a közösségvállalás fokozása. Amikor nem csak a templom vacsoraiban vállal a közösséget, hanem a saját házamba behívom, a saját életterembe behívom azt az embert, akire előtte nem is számítanék. Erre a személyválogatás nélkül közösséget tanít bennünket az apostol. Az imádkozásban való kitartás lépés szükséglete a keresztény embernek, hiszen így tartja kapcsolatot a mesterével. Ez viszont nem csak a belső szoba csendes imádat jelenti, hanem a közösségben elmondott imádságot is, amikor a gyülekezetben elhangzik egy imádság, és közösen mondunk rá Amen. Sokszor nem merünk mások előtt imádkozni. Pedig Jézus azt mondja, ha már ketten vagy hárman egyetértenek a Földön minden valamit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Kellene nagyobb bátorítás? Ugye, hogy nem? Talán még egy észrevett Szenekától, Komán filozófustól hathat, aki a Vigasztalásaiban azt írja, hogy nem érti azokat az embereket, akik nem merik mások előtt elmondani az imáikat Isten előtt, viszont nem szégyellik azokat. A gyülekezet tehát az a hely, ahol az imádkozásban és kitartóan kell lennünk. Érdemes elgondolkozni így rajta. Így ismerem a saját gyülekezetemet? Erről beszélek először, amikor valaki megkérdez a gyülekezetemről. Rajtunk múlik ez? És valóban ez rajtunk múlik. Nekünk kell bemutatnunk másoknak, hogy milyen ez a gyülekezet. Lukács, amikor leírja ezt az ősgyülekezetről, akkor nem helyszínű tudósítást mond el, nem csak azért, mert nem volt ott, hanem mert jóval később emlékezik vissza arra, hogy mások hogyan emlékeztek arra, ami a legfontosabb volt az első gyülekezetben. Nekünk is értékelnünk kell, mi az, ami meghatározza, és mi az, ami még mindig meghatározza a mi gyülekezetünket. És amikor erről gondolkodunk, ne felejtsük el, Krisztusnak nincs többféle egyháza. Neki csak olyan egyháza van, amelyet Lukács leírt. Erről szólnak a hitvallásaink. Egy, szent, apostoli, egyetemes. Ezek tehát Krisztus örök egyháza is itt a Földön. Lehet, hogy most azt mondod magadban, hogy ez már megint egy újabb elvárás, amit nem lehetetlen teljesíteni. Vagy kérdőjelé görbülve azt kérdezed mégis, hogyan? Csak hogy Lukács leírásából eléggé egyértelműen kiderül, hogy ez nem az, amit egy egyszerű gyülekezeti tagnak, vagy egy kórustagnak, vagy a kántornak kell erőlködnie rajta, de még csak nem is a hitoktatóknak, vagy a diakonusoknak kell állnak a éjszakát okoznia, de nem is a presbitériumnak, vagy a lelkésznek kell ezen bajlódnia. Hiszen Lukács világosan beszámol arról, hogy a hatalmas Isten pünkösd tettének eredménye ez az egyháza. Hogy a lélek formálja ezt. Ha megérkezünk a mennyországba, és ott előkerül az ősegyház képe, és mellé teszi majd a mester a mi gyülekezetünk képét, és a két képet egymásra vetíti, akkor fogjuk végre megérteni, hogy a két kép azonos. Úgy legyen. Amen. Az ige hirdetésre válaszul énekünk már megkezdett énekünk második versét, a 375. dicséret második verse itt kezdődik. Ama megfeszített test az égbe ütetett. Köszönjük, hogy megismerhettük a Te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Áldunk Téged azért, hogy kitöltötted ránk a Te szent lelkedet, dicsérünk Téged azért, mert a Te egyházadnak tagjai lehetünk. Áldott légy, hogy 2000 éve vezetted a Te gyülekezeteidet. Köszönjük Neked a mi közösségünket, amelyben megjelenhetjük hitünket. Kérünk, tégy bennünket kitartóvá a Te egyházadnak. Könyörgünk, hogy taníts bennünket igédre, Te tégy bennünket egyé a közösségben. Te tápláld a mi lelkünket, szent asztalodnál, és taníts minket imádkozni. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, ha kicsi hitünkben csak a hibát látjuk a gyülekezetünknek, egyházunknak. Taníts bennünket, hogy megértsük, hogy Te egyházadat nem mi tesszük tökéletessé, hanem a Te megváltásod, tehát mindannyiunkat egyen-egyenként azzá, és Te teszed a gyülekezetünket is méltóvá a veled való közösségben. Áldott légy azért tudunk, segíts, hogy meg tudjunk kapaszkodni a Te igében a kísértések idején is. A Te fiad az Úr Jézus nevében, kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,
szenteltessék meg Te neved, jöjjön a Te országod, legyen a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a bennünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amit ez az ország,
az úrvacsorosztásra készülve énekeljük a 376. dicséretünk első versét. A 376. dicséretünk első versét így kezdődik. Ó, életében, ki az ég dicsőségében leszáll a földre az Úr szülésére.